Én Fehér Marian vagyok, vendégem továbbra is Szabó Kimmel Tamás.
Most viszont, hogy elkezdtünk együtt dolgozni, és ugye beszélgettünk most így a színészetről, én azért vettem a bátorságot, hogy érdeklődjek másoktól rólad. Hogy te milyen vagy. Hát igen, ezt vetted is, ezt a nagy levegőt. Szóval képzeld el, hogy azt hallottam, és ezt mondom magam, igen, és már felhúzza a szemedeket.
Előre szólnék, hogy nem igazán érdekel, hogy ki mit gondol, de szívesen meghallgatom.
Igen. Tényleg?
Azok projekciók, igen, de figyelek.
Oké, de mennyire ismersz magadra? Azt mondják...
Nézzük meg.
Hogy nehéz vagy. Nehéz ember, de meg is van, de van, mögé van téve, igen. Hogy miért. Igen. Tehát az, hogy te nehéz vagy, illetve hogy nehezebb veled együtt dolgozni, ezt többen azt mondták, hogy azért, mert egy olyan típus vagy, aki végül mindent lehoz, de útközben ez nem látszik. És hogyha valaki, aki veled dolgozik, esetleg más a tempója, akkor amíg odaértek a célig, addig ő egyébként nagyon izgulja magát. Nem kell, mert te az utolsó pillanatban lehozott, tehát ezt egyébként mindenki ismeri, de emiatt a hozzáállás, emiatt a személyiségjegy miatt azt mondják, hogy nehéz, mert hogyha ezt szóvá teszik, akkor konfliktus van belőle, tehát, hogy ez egy ilyen konfliktusosabb helyzet. Ez te magas, ismerős a helyzet? Mert én ezt nekem többen elmondták, én ezt gondoltam, hogy fogom megfogalmazni, de ez ismerős neked?
Figyelj, ezt itt azt kellene most csinálnom, hogy akkor szedjük szét, hogy kik azok az emberek, az milyen produkcióban, milyen konfliktus helyzetről volt szó. Nekem azért az utóbbi időben nem nagyon volt konfliktus helyzetem.
Hát figyelj, a konfliktus szót, azt most ne úgy vedd.
Jó, értem, hogy mit akar ez mondani. Azt tudom, hogy vagyok ilyen is, meg olyan is. Az, hogy egy produkcióban vagy egy munkában én hogy tudom megélni.
Egyébként szerintem az
megélni.
Egyáltalán nem rossz, ha valakiről azt mondják, hogy nehezebb.
Ja, de én ezt nem is veszem most értésre, csak próbálom megfejteni. Tehát veled például én nem érzem nehézkesnek magamat. Van akivel meg igen, mert esetleg más a ritmusunk valóban.
Hát valószínűleg ez oda vissza.
Vagy nem bízik. Nálam azért van kettő fontos dolog, ha nem bíznak bennem, azt nagyon utálom, illetve hogyha nem figyelnek rám, azt nagyon utálom. De ez nem az, hogy állandóan rám kell figyelni, hanem hogy ha csinálok valamit, akkor figyeld, amit csinálok, de ha te nem figyeled, mert arra feszél, hogy nem fog odaérni, akkor onnantól én nem tudok mit kezdeni, akkor feszült leszek. De meg azt nem szeretem, hogyha mások hátrát adnak. Tehát azt nagyon nem szeretem.
De jó, mondjuk azért itt szeretem. Megjegyzem, hogy nálad pontosabb embert nem ismerek.
Köszönöm szépen.
Nekem kell tanulni, hogy nem tudok még úgyse előtted ide jutni, hogy hát itt
nem
vagyok.
Lehet.
Nem, de tényleg nem lehet.
Na igen, na mindegy, de hogy a lényeg az, hogy persze ismerős, meg rátok én erre ismerni, tudni kellene, amikor ezeket leokézom, vagy azt mondom, hogy nem, ez nem így van, hogy ki az, aki mondta, mert akkor meg tudom mondani konkrétan.
Hát nem, ez inkább egy ilyen általános, hogy általánosságban az a mondás, nagyon tehetséges, ügyes, de egy kicsit finiselős, és emiatt vannak, és itt is mindenki azt mondta, attól függően, hogy a másiknak a személyisége milyen. A másik, a finiselést hogy veszi, és ebbe egyébként tényleg ott a bizalom, amit mondasz. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy oké, én ezt látom, hogy te ezt meg fogod csinálni, bízom benned, vagy pedig előtte egy hónappal én már látni akarom, hogy ez hogy van kimunkálva, annak minden egyes pillanat, a perce, ha ez van, akkor mi lesz, ha az van, akkor mi lesz. Annak hát, lehet, hogy nehezebb, aki
igen.
Ilyen.
Igen, azért szerintem többféle ember létezik, ezt tudjuk. Én például az a fajta ember vagyok, akire a stressz, vagy ez a finish, vagy amikor már egy produkt, tehát amikor ott
adrenalin.
Vannak, az rám nagyon jól hat, és nagyon jól tudok ettől formálni az utolsó pillanatban még. Dolgok akkor nyílnak ki. Egyszerűen ilyen vagyok. Most ez lehet
elfogadni. De ezt te tudod magadról?
Igen, tudom, bár egyébként egyre kevésbé, tehát most már azért mondjuk egy filmnél, vagy egy színházi próbában a legelső pillanattól. Régen ezt inkább link voltam, úgy mondom, és akkor az utolsó pillanatban, hogy basszus, most már holnapja neked azért valami csinálni kellene. Eddig így elbóckodtunk, meg eljópofászkodtam, és akkor én rákapcsolok, és akkor be tudom hozni. De ez inkább régen volt így sokkal jellemzőbb, most azért mutatom ide nekem azt az embert, aki azt mondja, hogy nem halok bele az első perctől.
Nem, ilyet senki
tudom,
nem mond.
Csak mondom.
Jó, de jöjjön ide, ha valaki úgy gondolja, hogy Tamás várja. A színészet miért volt fontos? Tehát miért ebbe az irányba indultál?
Hát ez érdekes kérdés. Én harmadik gyerek vagyok. Nyilván a terápiámon azért ezt én már így fejtegettem, hogy miért pont ez az a csatorna, amin én úgy érzem, hogy érvényesülni tudok. Az én megfejtésem az, hogy mivel harmadik gyerek vagyok, a szüleink elég sokat dolgoztak.
Harmadik fiú.
Harmadik fiú vagyok, ráadásul igen. valahogy ez a figyelem, az, hogy én mondjuk a humorral elég hamar elkezdtem operálni, mert azzal tudtam kitűnni. Engem a tesóimnak a baráti köre is a tini korunkban mindig az, jaj, a Tomika, de vicces, csak engem nagyon szerettek a lányok, mert akkor ott a házi bulikban én mindig viccelődtem, meg velem lehetett dumálni, meg nem tudom. Szóval ez valami, így kialakult egy ilyen figyelemfelhívó képességem is. A pszichológusomnak mondtam egyébként, hogy amikor én állok a színpadon, ott az nem fordul elő, hogy te nem rám figyelsz, és ha én azt mondom, hogy már pedig ez így van, akkor te azt el fogod hinni, hogy az úgy van. És ennél nagyobb öröm, nincs az, de van persze, de hogy az, hogy egy adott pillanatban 600, 500, 1400 ember tudok irányítani azzal, amiket gondolok, és pontosan tudom, hogy az vicc lesz-e, vagy nem lesz vicc. Érzem az energiáitokat, de egyikötök se szólal meg, hanem figyel engem. Ez számomra egy valami fajta igazságtétel, valószínű a gyerekkoromra, hogy harmadik fiúként nem mindig az volt, vagy nem mindig tudtam érvényesülni, vagy nem az volt, hogy na fiam, és mi a te véleményed? Tudod, és akkor ott azt elmondhattam, hanem hát valószínű, hogy nehezebb volt a gyerekkorom ebből a szempontból, de hogy valahogy ez az, ahol én fel tudok oldódni, és azt tudom érezni, hogy én irányítom, és kontroll alatt tudom tartani nem csak a saját gondolataimat, a tieidet is, aki nézel.
Igen, ez egy érdekes magyarázat 40 körül, mert lehet, hogy 20 éves korodban megkérdeztem volna, akkor még fogalmad nincs erről a felállásról, hanem azt mondod, hogy jaj, mindig is érdekelt, hogy a másoknak a bőrébe, hogyan megy, nem mutatom.
Egyáltalán nem érdekel soha.
Oké, jó, hát most mondtam valamit. De hogy most két napon belül, te vagy a második színész, akitől ezt hallom.
Ki az első?
Nem mondom meg, tegnap egy podcastet hallgattam, és ugyanazt, képzeld, hogy ugyanazt a magyarázatot. Hogy azt, hogy...
Ki az, aki lapja a dolgát? Hogy...
Mondom, tegnap hallgattam.
De már ő előre ellopta. Jó, igen.
Hogy a szülei, tehát azt a fajta figyelmet, amit szeretett volna otthon megkapni, hát az, amit próbál begyűjteni itt egy életen át.
Igen, valószínű. Én ezért szoktam mondani, például, ja, és akkor
okay, a színész... Oké, de közben meg 10 perce mondtad, hogy a film az mennyivel jobb. Az is igaz, hogy a filmben meg 10 000-eknek a figyelmét kapott, hát figyelj, csak azt nem érzékeled.
Azért az is egy több, engem ott az állapot, amiben vagy, miközben forgatsz, vagy az a 12 óra feszült koncentráció, vagy az, hogy egy filmben. Tehát én a filmezés miatt jutottam el Japánba, jutottam el Amerikába 2-szer, az 1-szer díjat is kaptam. A filmezés miatt jutottam el Berlinbe, a filmezés miatt jutottam el, nem tudom, egy csomó olyan helyre, és a filmjeim egy csomó olyan helyre, azért New York-i mozik játszották az 1945-öt, Észak-Amerikában volt díszbemutatója, nem tudom hány országba vették meg egy csomó filmet, amiben voltam. Ez számomra egy fantasztikus dolog. Mert soha nem gondoltam volna én a kis kaposvári fiúként, harmadik gyerekként, hogy egyszer majd, nem tudom, érted, Észak-Amerikában lesz film, amire persze én nem mentem ki, de voltam Cannes-ban így, tehát hogy, de az, hogy én Japánba eljutottam Amerikába, hogy engem díjaztak, ráadásul nem itthon, hanem a tengeren túlon, egy nemzetközi filmfesztiválon, ezt a filmnek köszönhetem. És igazából régebben a színpadi színjátszás, meg a filmes színjátszás között óriási fényévtávolság volt, a színpadi mindig több volt. A filmes meg kevesebb, és visszafogottabb, és sűrítettebb. És ezt nem igazán tanították a főiskolán. És én magam tanultam minden egyes filmemben visszanézve, mert olyan rendező volt, aki segített. Hogy hogyan lehet ugyanazt az érzést, nem úgy megcsinálni, ho-ho, hanem csak így oda pillantasz. De ugyanazt jelenti, és ezt baromira élvezem, és ebben nekem van még tanulnivalom, azt érzem, ezért én nagyon szeretnék nagyon sokat forgatni. Másik tragédia, hogy egyre kevesebbet forgatok, és most például forgattam, és akkor nagyon boldog voltam 22 napig. Ráadásul egy izraeli apukát játszottam, egy Izraelből visszajövő magyar apukát, tehát héberül kellett megtanulnom. Soha az életben nem tanultam volna meg héberül egy csomó minden, de ezáltal ez egy iszonyatos nagy ajándék, hogy beleláttam a zsidó kultúrába, hogy beengedett a zsidó hitközösség, például maga közé, és reggel jártam imádkozni a Kazinci utcába. Láttam ezt a diaszpórát, hogy egyáltalán hogy élnek, hogy megértettem azt, hogy ők mit, miért gondolnak úgy, miért így élnek, miért ezt választották. Ez egy csodálatos dolgok.
Így van,
de hogyha most holnap egy arabot kellene játszanom, akkor valószínűleg az is ugyanilyen élmény orgia lenne nekem, hogy belelátok egy másik itt élő kisebbségnek a világába, hogyha cigány fiút kellene játszanom, azt is el tudnám játszani, akkor meg abba örömmel mennék le, és érted?
Tehát, na, de ez akkor mind a színészetnek köszönhető.
Igen, csak én azt mondom, hogy ez ugyan, mint a vallás. Vannak vallásos emberek, én nem vagyok egy vallásos ember. Értem, hogy ki miért, miben hisz, meg mit akar ez jelenteni, de az intézménnyel már messze menőkig nem értek egyet. Az intézményesített vallással nem tudok egyet érteni. ezáltal a hitem is pislákol, mert nem találom azt a csatát. Majd én azt tudom, hogy én ebbe belerakok 110%-ot, akkor 80-90, de néha csak 20 vissza fog jönni. Ezekbe tudok hinni. De attól még lehet, hogy keresem az Istent, vagy ezt a teremtő erőt, vagy hogy mi miért van, de az biztos, hogy én nem egy intézményen belül fogom megkapni, mert ahol intézmény van, ott már érdek van, és ahol érdek van, ott már nem pure vallás van, meg pure viszony valamivel, hanem ott egy megmondott, irányított, elnyomó, megengedő, és az nekem nem tetszik, ez a bajom a színházzal is. Egy almafalat is tudsz egyébként csodát művelni.
Igen, értem. Kívülről jövő rád nyomás gyakorló kontroll, az neked nem.
Nem kedvemre való.
Igen.
Illetve, az most már megtanultam, hogy ez egy döntés, hogy én átadom
azt
a kontrollt.
Akartam kérdezni, hogy van-e az a pont, tudod-e mondani azt a pontot, mert hogy az, hogy harmadik gyerek vagy, ez egy sokat megmagyaráz, főleg a két bátya, de biztos vagyok benne, hogy ez azért nem mindig volt így, hogy te ebben ennyire tudtad a határaidat.
Hát egyáltalán nem.
Hogy meg tudod-e mondani, hogy hol volt ez a pont, ahol azt mondtad, hogy aha, jó, akkor ahhoz, hogy nekem az életem komfortosabb legyen, ahhoz itt és itt jelölöm ki a határt. És ezt nagyon jól exponálod is, tehát most azért körülbelül 32 perc alatt körberajzoltad igen komolyan, hogy mit gondolsz akár a bármilyen kapcsolódásról, ami a hitről szól, vagy akár a saját szakmádba való kapcsolódásról.
Hát figyelj, az, hogy ezt mióta kezdem, ez igazából folyamatosan volt 30, szerintem 5-6 év, amikor egyáltalán nem jelöltem ki határokat, és nem is foglalkoztatott ezt, hanem éltem, és történtek velem dolgok, és nagyon szimpatikus volt az áldozati helyzet, hogy velem ez történt. Na de aztán nekem is az élet változott, a körülményem lettek gyerekeim, persze nem 35 évesen lett gyerekem, de hogy lettek gyerekeim, szerintem a gyerek volt nekem az első olyan, amikor én viszont láttam azokat a működéseket, amiket mondjuk szerettem volna mindig is titkon meghaladni. Az, ahogy én beszéltem vele, vagy ahogy én reagáltam mondjuk egy stressz helyzetre, abból én egyből kihallottam az apámat. Nekem van egy ilyen...
És felismerted az ott álló kisgyereket, aki egyébként persze. Most nem te vagy, hanem te vagy az, aki vele úgy beszél.
Igen. És ez volt az első olyan pofonok, amikor azt éreztem, hogy hú, itt vannak dolgok belül basszus, amikkel kezdeni kell valamit, mert én ezt nem szeretem így csinálni, hiszen pontosan tudom, itt most érzem újra, hogy ez milyen volt nekem. Hát a kisfiammal egy-egybe azonosulok. Tehát nem csak úgy néz ki, mint én, hanem pont olyan játékos, pont olyan kicsit jó értelemben bolond, tehát pont olyan jó értelembe vett gátlástalanság van benne a humor terén. Nagyon most 5 éves, nagyon piszkálgatja a határokat, iszonyatosan tudok vele menni, és pontosan tudom, hogy mi zajlik benne a lányom. A másik, aki egy sokkal visszafogottabb, bölcsebb, megfontoltabb, viszont az érzékenységével tudok nagyon menni, mert bennem ugyanaz az érzékenység van, meg a szélsőségességével. Tehát én például sokkal jobban tudok neki nyugtató támasz lenni, most már, hogy ezeket a dolgokat meghaladtam, meg foglalkozom velük. Mondjuk, hogyha az édesanyjával egy hajfésülés miatt összekapnak. Akkor most már én tudom, hogy érted, tehát, hogy, és ezek voltak az első ők ketten, akik elkezdtek úgy visszajelezni, aztán persze a magánéletemben is voltak történések, amik visszajeleztek, és aztán ezekből kiindulva egy terapeutával, most már 2 éve dolgozom saját magamon, vele, és ő kísér ezen az úton, és ezáltal visszabontva, meg a szakmámra átvetítve tudtam megmondani, hogy figyelj, nekem ez otthon nem fér bele, ez meg egyébként a szakmában nem fér bele, így ez a 2 dolog tökre összecseng. Ó, mert ennek az a gyökere hogy? És akkor elkezdesz ezen dolgozni, és most azt tudom mondani, hogy tudom, hogy mit, azt az ember általában tudja, hogy mit nem akar, de hogy mit akar, az sokkal nehezebb, de most már veszem a bátorságot, és ki tudom mondani, hogy igen, én ezt akarom, meg azt akarom, és ezt is akarom, és azt nagyon nem akarom, úgyhogy te légy szíves, ne, vagy arra nem megyek, mert én erre akarok menni. De mondjuk bátorság és vakmerőség között óriási a különbség. Régen inkább vakmerő voltam, most meg már talán bátrabb tudok lenni, mert tudom, hogy minek mi a következménye, és ezeket vállalva tudok döntéseket hozni.
Jó, hát ez egyfajta felelősségfelvállalása. Igen. Tehát, hogy az áldozati szerepből kijövök, és akkor tudom, hogy mi az, ami történik igen. velem, az miért történik, és a döntés, illetve a változtatásnak a joga is a kezemben
igen,
van.
És az se baj, hogy az ember hibázik, hogyha azt tudja, hogy hibázott, és utána azt meg lehet beszélni.
Szerinted a környezeted érzékelte ezt a változást?
Szerintem igen. Uh-huh. Hát aki nagyon akart, az érzékelte. Most is van olyan a környezetemben, aki aki, ahogy te is mondod, hogy mert hogy most mondta valakik, vagy valaki, hogy ez ilyen. Ez tényleg félre ne is, csak hogy ez megfigyelhető, hogy csomóan engem úgy könyveltek el, hogy az olyan, izé, annak olyan könnyen megy minden, meg olyan könnyen jött minden, azon nem fog a golyó, izé. Miközben hát belül itt azért tragédiák zajlanak, tehát azért itt minden nap egy küzdelem. Egyáltalán nem az van, mint 20 éves koromban, hogy minden jön, hanem dolgokért meg kell küzdeni. Most már megszerettem megküzdeni dolgokért, de lehet, hogy ez csak egyébként az emberek a hozzáállásán múlik, hogy amíg nem veszed észre, hogy kések között szaladgálsz, addig nem is ér a penge. És ahogy rájössz, hogy ha ezek kések, akkor már elkezdesz az a filmben megkarcolt. Tehát, hogy érdekes ez. De minden esetre, aki nagyon közel áll hozzám, az biztos, hogy érezte. Van olyan is, aki talán nem tud ezzel lépést tartani, van olyan is, aki mellett én elfejlődtem, van, aki
voltak
mellettem
fejlődött,
hogy ne, csak azok voltak. Az elmúlt 3 évben csak azok voltak.
Emiatt szerinted, vagy emiatt plusz Covid, emiatt
hát
plusz...
Hát a Covid miatt nem. A Covid miatt igazából nem. Én alapvetően otthonülős vagyok, inkább azért, mert volt időm gondolkodni és megfigyelni működéseket a környezetemben hozzám viszonyulva, és azokra a működésekre azt tudtam mondani, hogy ezek a működések borzasztóan mérgezőek, és sehova nem visznek. De hogy eddig se nagyon, nem tudom, miben voltam, hogy azt hittem, hogy igen. Nagyon sok ilyen barátnak hitt közeli embert hagytam ott, és ez egyáltalán nem bánom. Szóval az életem igazából nem lett rosszabb, sőt, sokkal jobb lett. Úgyhogy...
És ha most azt kérdezném, hogy hol van a fókusz, mi a központ?
Hát ez naponta azért kuszálódik, vagy hetente. Összességében most a gondolkodnom kell, hát a fókusz mindenképp a megélhetésem van azon, hogy az az elsődleges, hogy a két gyerek biztonságban legyen anyagilag. A többit megvesszük, nem? De hogy biztonságban legyenek anyagok. Nekem legyen egy rendes munkám, legyenek munkáim, tudjak annyi pénzt keresni, hogy az albéletet ki lehessen fizetni, hogy mindegyiknek legyen téli cipő, tehát még mindig ez van, de már nem egyfajta küldetésként élem ezt meg, mint az elején, hogy nekem most az a dolgom, hogy, és akkor minden ezen oltáron égjen el, hanem tudom, hogy ez a dolgom, ezért meg is teszem, amit meg kell, és a maradék időben nem ezen szorongok, a maradék időben pedig az, hogy amúgy én nekem mire van szükségem, azokat próbálom kielégíteni. Időt töltök magammal, azzal, akivel akarok, azt csinálom, amit én jól érzem magam, és akkor ilyenkor szépen letisztul, és rájössz, hogy igazából a fókusz azon van, amire irányítod, de már ennek a tudata olyan felszabadító, hogy tehát nem az van, hogy egy nap 24 órában egy valami határozza meg, hanem az addig tartott, most pedig ez van, és most ennek van itt az ideje. És most majd félölomba alszom egy órát, és az szuper lesz nekem. De abban az órában nem arra fogok gondolni, abban az órában negyed óráig, hogy mi miatt nem tudok most aludni, hanem akkor aludni fogok.
Egyébként majd... ez egy nagyon jó kép. Tehát ez nagyon láttatja szerintem a lényeget, és nagyon láttatja azt, hogyha ebbe belegondol az ember, hogy mi mindenen tudunk akkor vekengeni és szorongani, amikor annak semmi aktualitása, semmi idő rá. Igen. Jó, hát gondolom, hogy ahogy beszéltük is az elején, ez a kis pályamódosítás, vagy most ez a kis varga betű.
Ez most egyelőre egy év.
Ez most egyelőre egy év. Ebben benne van a tanulás lehetősége, benne van egy új fókusz lehetősége, benne van az, hogy időt tölthetsz magaddal minden nap tök korán reggeltől.
Yeah.
Időt tölthetsz velem, és hát aztán meglátjuk, igen, ennek mennyire fogsz örülni. De ha azt a kérdést most felteszem, és akkor majd egy év múlva visszahallgatjuk, hogy mi az, amit te ettől vársz magadtól? Tehát mi az, amit te szeretnél ebben a rádiózásban? Van-e olyan, ami neked a célod?
Célom ilyen nincs. Nekem, én azt várom magamtól, hogy legyen egy hely, ahol jól érzem magam, ahova nem stresszelve járok be, ahol tudom, hogy 10-11 órától végzem, és onnantól van egy napom, és pont hogy megcserélem most az éjszakákat a reggelekkel, mert eddig meg esteim nem voltak ugye a színház miatt. Ebből a szempontból több időm jut a gyerekekre délután, több időm jut magamra, időbe le tudok feküdni, aludni. Oké, hogy hajnalban korán kelek, de lesz egyfajta rendszer az életemben, ezt várom, mert amúgy a színházban ez is a bajom volt, hogy iszonyatosan rendszertelen volt. Tehát hol voltam, hol nem voltam. Most tudom, hogy ekkor nem vagyok, mert akkor ezt csinálom. Várom a kommunikációs fejlődésemet egy picit, hogy azon fejleszt majd. Nem, mintha bajom lenne, de azt szerintem nem baj, ha az ember erre odafigyel. Nyilván iszonyatosan sok vadidegen, közeli, tehát hogy idegen, ismerős fog megfordulni ebben a stúdióban, akikkel ugyanolyan elánnal, ugyanolyan részvéttel kell tudni beszélni, ami szerintem egy nagyon jó tananyag, hogy hogyan tudsz olyan embereket megnyitni, amiről mi már beszéltünk is, aki mondjuk esetleg éppen nincsen paszban, nincsen interjú állapotban.
És van rá 5 percet,
és van rá 5 percet.
Hogy ezt felmérd, és 4, hogy ezzel valamit csinálj, mert hogy közben van benne egy csomó minden, ami jó.
Igen. Illetve én amit várok, az az, hogy nekem a színház mellett eddig a fényképezés volt az, amiben ugyanúgy fel tudtam oldódni, és megszűnt a külvilág. És egy picit a rádiónál éreztem ezt, de már évekkel ezelőtt is, amikor így beszélgetni hívtak, hogy én közben jól érzem magam, hogy azt érzem, hogy ez egy olyan csatorna, mint a színházban, hogy üzeneteket lehet átadni, hogy szerintem nem rossz a gondolkodásom, tehát nem az van, hogy azt gondolom, hogy lapos a föld, és nem tudom, chipset raknak az oltásba, hanem értelmes dolgokat gondolok dolgokról, és persze nem azt jelenti, hogy én tudom a izét, de hogy semmiképpen sem a szélsőséges hülyeséget képviselem, tehát erre azért biztos van valami igény, és azáltal, hogy beszélgetünk majd témákról, beszélgetünk emberekkel, talán egy kicsit át lehet adni a hallgatóknak abból a fajta gondolkodásból, ami aztán lehet, hogy másnak egy hülyeség, de lehet, hogy más meg azt mondja, fú, figyelj, ez tök jó gondolat volt, és azból elkezd gondolkozni. Ez, és ebből a szempontból ez ugyanolyan, mint a színház, hogy üzeneteket közvetítünk, gondolkodást, tükröt tartunk, ha kell olykor azzal, hogy beszélünk valamit. Értékelemtés,
gondolatébresztés.
Igen, és ez azért a színészben szerintem ez a népnevelő hajlam benne kell, hogy legyen.
Hát meglátjuk.
Nagyon várom veled a munkát is egyébként, csak nem akartalak így szembe dicsérni.
Nagyon kedves vagy, köszönöm. Meglátjuk, mit mondasz fél év múlva ugyanerről, igen. De hát addig még azért el is kell jutnunk, ez el is fogom. Benne van. Nagyon szépen köszönöm.
Én
te
köszönöm.
Voltál a Rádió Café Profil Arcok Másszokban című műsorának az első vendége, én is
köszönöm.
Nagyon örülök, hogy ez így volt. És hát hétfő reggel.
Igen.
6 órakor legközelebb veled.
Igen, 4-kor hívlak.
Köszi, ugyan itt, és akkor ugye már a reggeli műsorra koncentrálunk. Yes. Köszönöm, Szabó Kimmel Tamás volt, élőben jó fej, ez most kiderült. Köszi.
Köszi.